Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a szombatnapon, és egy kérdést szeretnék föltenni, igazából több mondatban valószínűleg. Azt szeretném megkérdezni, hogy kinek volt az elmúlt hete áldott, vagy boldog, ahogy a Zsoltárban magyarul olvashattuk. Kinek volt az elmúlt hete áldásokban, jó eseményekben, nagyon gazdag, kihívásokban, próbatételekben, adott esetben szenvedésben pedig nagyon keveset hozó, vagy éppen ettől teljesen mentes. Ki az, aki most úgy ül itt, hogy az elmúlt hetem, ha nem is az elmúlt hónap, vagy az elmúlt év, de legalább az elmúlt hetem, az elmúlt hat nap, az úgy telt, hogy minden tökéletes volt. Minden úgy történt, ahogy én is gondoltam, hogy kéne, minden a helyén van. Jelentkezzen, legyen szíves. Egy jelentkezőnk van. Nem kell magyarázkodni, örülünk neki, hogy legalább egy valaki van, aki egy ilyen hetet tudhat a háta mögött. Van még egy jelentkező? Nincs. És ugye mégis azért gyűltünk össze, részben legalábbis, ugye, hogy hálát adjunk az Istennek azokért az áldásokért és ajándékokért, amelyekben mind ezeken a napokon, amelyek tehát nem voltak azért mégsem tökéletesek, vagy legalábbis az elvárásaink, az elképzeléseink szerint nem úgy történtek. Érezzük is, de tudjuk is, hogy erkölcsi kötelességünk a Teremtőnknek hálát adni. Nem mehetünk el úgy az elmúlt hét eseményei fölött, hogy ne adnánk hálát azért, ugye, hogy ami minket ért, az nyilván a mi épülésünket szolgálja, az Isten ügyét remélhetőleg, a mi méltó ezekkel az ügyekkel kapcsolatos hozzáállásunk is ezt az ügyet szolgálja. Arra akarok ezzel mind kiukadni, hogy igazából a mi Isten tiszteletünk az nem az Isten közvetlen, konkrét áldásainak a függvénye, még egyszerűbben fogalmazva, nem a mi hangulatunk függvénye. Úgy tűnik, hogy nem az, mert ugye az egy különösen áldott Andit leszámítva, akkor a többieknek, mindenkinek volt valami nehézség a héten, nyilván áldások is voltak, de nem csak azokkal találkoztunk, vagy nem úgy éreztük a hetünket. És mégis itt vagyunk. És ez nagyon fontos, és nagyon fontos rögzíteni magunkban, hogy ha nagyon-nagyon jól érezzük magunkat, vagy ha nagyon-nagyon rosszul érezzük magunkat, ha áldásokban bővölködőnek, vagy éppenséggel ezek hiányától szenvedőnek, az Isten ugye változatlanul ott van velünk, értünk, és minden igazából, ami megjobbításunkat szolgálja. Minden, ahogy olvassuk ugye Pál apostolnál. Tehát a mindennapos cselekedeteinket, amelyekkel kapcsolatosan nagyon egyértelmű elvárásokkal találkozunk a Szentírásban, nem határozhatják meg a mi hangulati állapotaink, hanem a tudatunknak kell, az Istennel kapcsolatos eddigi tapasztalatainknak, ugye, amelyeket mindig az értelmünkön keresztül tudunk igazából tapasztalatnak nevezni, Isten ismeretnek nevezni. A cselekedeteinkkel kapcsolatosan, ugye azt olvassuk a Római Levél második fejezetében, néhány verset olvasok innen, a hatodik verstől, tehát a Rómaiakhoz írt levél második fejezet 6-tól 11-es versét olvasom föl. Ez jól ismert igeszakasz, 180. oldalon található a Bibliában, aki fellapozza, tehát így hangzik. Ugye Istenről van szó, ahogy kezdi az apostol a szöveget, tehát aki, tehát Isten megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. És figyeljük meg, hogy milyen cselekedetekről van szó, és hogyan fizet ezekért, úgymond az Isten, ugye, mi jár ezekért a cselekedetekért. Azoknak, akik a jó cselekedetekben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel. Azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, vagy hazugságnak, búsulással és haraggal. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekedő ember lelkének, zsidónak először, meg görögnek. Dicsőség pedig tisztesség és békesség minden jó cselekedőnek, zsidónak először, meg görögnek. Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Ugye azt látjuk a szövegből, hogy a cselekedetekről van természetesen szó, a cselekedetek szerint fizet meg az Isten mindenkinek, és egy nagyon szép ívet látunk, hogy az áldásoktól jönnek, ha úgy tetszik, az átkok, és aztán az áldásokkal zárja az apostol a 10. versben ezt a gondolatot, és ugye azt egyértelműen olvassuk a végén, hogy nincs személyválogatás, mindegy, hogy valaki, ugye ebben az első században, amikor az apostol él és ír, mindegy, hogy zsidó, mai nyelven mondhatnánk, mindegy, hogy keresztény, vagy nem keresztény, az a lényeg, hogy mit is keres az ember, és mit cselekszik az ember. És ugye a cselekedeteinket pedig befolyásolják természetesen az érzelmi állapotaink, és a jót, a mások számára áldást közvetítő cselekedeteket egy pozitív ember, aki önmaga is sok jóban részesül, vagy legalábbis úgy érzi, hogy nagyon sok jó dolog érte őt, és süt rá a nap, az általában könnyebben teszi meg az, aki azzal szemben, aki ugye úgy érzi, hogy most be van borulva az ég, és minden nehézség csak engem ér, vagy legalábbis nagyon sok gonddal, teherrel kell megküzdenem. Mind a kettővel szemben ugyanaz a követelmény. Figyeljük meg, hogy a 7. versben azt olvassa, hogy a jó cselekedetekben való álhatatosság, tehát a jó cselekedetekben való kitartás, az az Isten kívánalma mindenkivel szemben. Nem csak a pogánnyal, meg a keresztényel szemben, hanem a jókedvű, a magát, önmagát a helyén, a jól létben érző emberrel szemben, ugyanúgy, mint azzal szemben egyébként, aki ezért, azért, amazért éppen nem érzi magát jól, vagy általában nem érzi magát jól. Akkor is az a követelmény, hogy a jó cselekedetekben álhatatos, tehát kitartó legyen. Nem egyszer teszi a jót, nem kétszer, hanem visszatérően, rendszerszerűen teszi a jót. Természetesen ennek az ellentéte is igaz, vagy igaz kell legyen, tehát aki rendszerszerűen teszi a rosszat, rendszerszerűen ugye nem enged a 8-as versben, nem enged az igazságnak, hanem inkább ennek az ellentétének, a hamisságnak, a hazugságnak, tehát rendszeresen így dönt, és ennek következtében így cselekszik, amire ugye egy rosszkedű ember, akit kibillentenek a dolgok az egyensúlyából, hajlamosabb engedni, annak ugye már búsulás és harag az, ami az Istentől jár. De itt is nagyon fontos, tehát azért, mert az apostol nem írja oda a 8-as versben, nyilván az álhatatosság, a rendszeresség, a rossz cselekedetekkel is, ezekkel kapcsolatosan is fontos kritérium. Tudjuk, hogy az egyszeri, kétszeri rossz megalapozhat a rendszeresen rossznak, de önmagában egy-két rossz cselekedettől nem kell kétségbe esnünk, különösen, hogy úgy mondjam, akkor, amikor a lelkiismeretünk, vagy esetleg a környezetünk segít abban, hogy felismerjük, hogy rossz, amit tettünk, és ezért meg tudjuk mi is akadályozni, hogy újra megtegyük, és ne legyünk ebben ugye rendszeresek. Tehát nagyon fontos látnunk azt, hogy a jó cselekedetekben való álhatatosság az, kitartás az, ami az üdvösségnek a feltétele. Ugye a motivációról is beszél az apostol, ez is természetesen fontos, de ami a tesztje az embernek, azok a cselekedetek. És ezekben, tehát a jó cselekedetekben való kitartás, függetlenül attól, hogy éppen hogy érzem magam. Mindig a jót kell cselekedni, a jóra való törekvéssel egyidejűleg. És ez az, amit mondhatom nyugodtan, hogy bizonyos értelemben ma mindnyájan megtettünk ezek szerint. Mert ahogy így körbenézek, majdnem mindenkivel, bár mi ide ritkábban járunk nyilván, mint az itt tag, vagy ide látogatóként érkező vendégek, de a nehézségeink ellenére azt a jó cselekedetet például ma elvégeztük, hogy eljöttünk az Isten igéjét meghallgatni. Ami azt jelenti, hogy az Istennel találkozni, az Isten számára egy ilyen látványos, látható bizonyítékát adjuk annak, hogy kíváncsiak vagyunk. Nem csak, hogy kíváncsiak vagyunk, talán szükségünk van rá, törekednénk még jobban megismerni őt az igén keresztül. Tehát a nehézségeink, a sikertelenségek, a kudarcok ellenére úgy döntöttünk a fejünkben, hogy tovább járunk azon az úton, és a mai napon is eljövünk, és tanulunk az Istentől, és bátorítást veszünk az Istentől. Úgyhogy igazából most érkezünk oda, ehhez a bátorításhoz, az Istentől való tanításnak a második részéhez, amivel igazából készültem a mai napra. Méghozzá egy olyan témával, amikor valóban Istenről lesz szó, nem is akármelyik, hogy úgy mondjam, tagjáról a Szent Háromságnak, hanem a Szentlélekről. Hogy a Szentlélek hogyan munkálkodik az ember életében. Ugye lehet, sőt, hát azt kell mondjam, hogy a Szentlélek hozott minket ide például. A Szentlélek adta azt a lökést régen is, és a mai reggelen is, és adott erőt, valóban fizikai erőt, hogy fölkeljünk, és eljöjjünk ide. A Szentlélek az Istennek az a hatalma, ami munkálkodik a világban. Ugye azt olvastuk, illetve hát énekeltük az énekünkben, amiben kezdtünk, ugye azzal kezdődik ez az ének, nem véletlenül választottam, hogy adj Úristen nekünk szent lelket, és a következő már az volt ezután, hogy a szent igédben építs meg minket. Adjad megismernünk magunkat, és ugye ezután tekints meg könyörgésünket, adj igaz hitet. Mindez a szent lélekhez szólt ez az első vers. Utána az atyáról, majd a fiúról volt szó, és azzal fejeztük be a negyedik versben, hogy a Szentléleket kértük arra, amit az imában is hallottunk, hogy bátorítsa a mi szívünket, vigasztaljon meg minket, igazgasson, ugye, vezessen minket úgy, ahogy számunkra a legjobb, és ezzel ugye rábízzuk ismét magunkat. És a végén, hogy halván megérthessük a te szent igédet. Ezzel kezdődik az ének, hogy szent igédben építs meg minket, és ezzel zárul az ének, hogy halván megértessük a te szent igédet, nincs ide kiírva, az üdvösségünket. Ugye a szent ige nem ez a, hogy mondjam, ez a fizikai könyv természetesen az üdvösségünk, hanem az, amiről szól. Pontosabban az, akiről szól. Jézus Krisztusról szól a Bibliánk, és ez a mi üdvösségünk természetesen. Ezt így értjük. És mindez, tehát az ha most visszafele haladunk ebben a sorrendben, a mi üdvösségünket a Szentlélek közvetíti számunkra. A Szentlélek, ahogy mondtam, fizikailag tulajdonképpen ide hozott minket, mert ő adja az élet erőt, amivel mi gazdálkodunk. Ha már jót cselekszünk, és azért a gyülekezetbe való eljövetel, az időnek az odaszánása, a figyelem, az egy jó cselekedet mindenképp, akkor tehát a Szentlélekkel összhangban munkálkodunk, és a Szentlélek az, akit kértünk az imában, és bízunk benne, és minden okunk megvan rá, aki most megérteti velünk mindazt, velem is, és minden jelenlévővel, amennyire én ezt nem akadályozom meg, azt, amiről az ige szól, vagy akiről az ige szól. Kiről is szól igazából az ige? Ugye, nyilván említettem, hogy Jézus Krisztusról szól az ige, a fiúról, ő mutatja be az atyát. Ugye a János evangéliumának az elején olvashatjuk a 18-as versben, tehát az első fejezet 18-as versében, egy olyan egyértelmű kijelentést találhatunk, 109. oldalon van a Bibliánkban, az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Mindenhol, ahol az Isten megjelenik, megszólal, cselekszik az üdvösség és ezzel együtt a világtörténelemben, ott a fiú az, aki valójában cselekszik. De ugye a fiú nincs jelen a történelemben folyamatosan, ugye Jézus Krisztus testélétele az egy néhány évtizedre korlátozódott. A fiú maga mondja, szintén János evangéliumában, a 14 és 16-os fejezetekben, hogy ő majd elküld maga helyett egy képviselőt, egy közvetítőt, aki mindenre emlékeztetni fog, minden tanítványt, amit ő maga személyesen mondott, sőt új dolgokat fog tanítani. És ez pedig, ugye ez a Szentlélek, ez a vigasztaló, tanító sokféle néven illeti őt a Szentírás. Ő az, aki a fiúban kijelentett dolgokat a világban és a világban élő emberek számunkra is valóságossá teszi, megjeleníti és megérteti velünk. Tehát a fiúról szól a Szentlélek. A fiú, ugye azt is mondja Jézus, hogy én mindazt megmutatom nektek, amit az atyától kaptam, semmit sem titkolok el, tehát ha engem láttál, Fülöp, akkor láttad az atyát. És ugye aztán mondja később, hogy én pedig elküldöm a vigasztalót, azt is mondja egyébként, hogy az atya küldi, mind a ketten küldik, és ez a vigasztaló, a Szentlélek be fogja mutatni mindazt, amit ugye Jézus kapott az atyától, tehát Istenről tanít, Istenhez vezet mindenkit. A Szentlélek funkciójáról volt eddig szó, de nagyon érdekes, hogy igazából, amikor az Istenről olvasunk a Bibliában, akkor kettő darab olyan kijelentés van a Bibliában, ami egy az egyben két-három szóban elmondja, hogy mi az Isten. Vagy ugye megint csak ki az Isten. János evangéliumának a 4. fejezetében, ugye a szamaritánus asszonnyal folytatott beszélgetésben Jézus a következőt mondja, a 4. fejezet 24-es versében. Az Isten, elolvasom inkább a 23-astól, de már megtalált az Zoli a 24-est is, a 23-astól, hogy eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Tehát, amire hivatkoztam, az Isten lélek. Ugye milyen érdekes ebbe belegondolni. Maga Jézus is az előző versben, a megelőző versben, ugye az atyáról beszél, az Atya Istenről, aki olyan imádókat, olyan igazi imádókat keres, illetve hát pontosabban inkább kíván, ugye az Istennek nem kell keresnie, mert ő pontosan tudja, hogy ki milyen imádója, vagy éppen elutasítója neki, olyanokat szeretne magának, olyanokat kíván, olyanok ugye, lehetnek vele kapcsolatban, akik igazságban és lélekben imádják. Másképp nem is lehet tehát az Istent imádni, csak a maga valóságában. És most erről van szó, hogy tulajdonképpen ki is az Isten. Most a Szentlélek prizmáján, vagy lencséjén, inkább lencséjén próbálunk ráfókuszálni az Istenre. Az igaz, vagy igazságban és lélekben imádják. Kezdjük azzal, hogy mi az igazság. Az Új Szövetségben mindenhol, amikor a görögben legalábbis az igazság kifejezés szerepel, akkor ugyanazt is mondhatnánk, kifejezhetnénk azzal a szóval is, hogy valóságban, tényleg, akik az Istennek a létezésével és az Istennek a kilétével kapcsolatosan teljesen tisztában vannak, és ennek megfelelően viszonyulnak hozzá. És ezt jelenti azt, hogy ugye igazságban vagy igaz módon, mert hogy az Isten valóságát magukénak megismerve hozzá úgy kapcsolódnak, amilyen ő, ahogy ő azt elvárja. Akiket ugye keres, itt azt olvassuk, hogy keres, vagy akiket kíván, azok úgy fognak hozzá kapcsolódni, ahogy ő azt kívánja. Nem úgy, hogy én kívánom, ugye, hogy legyen mindig napsütés, legyen mindig tavasz, sose jöjjön tél, ne legyen hideg. Ezt kívánnám én, ugye? És most éppen hűvös van itt benn, de egy szép hét után legalábbis időjárásban nem olyan rossz, mint legutóbb, amikor még szeptemberben majdnem megfagytunk egy pár héttel ezelőtt. De nem úgy keresem az Istent, hogy nekem hozzám illeszkedjen az Isten, hanem ő ugye úgy keresi, úgy kívánja az igazi hívőket magához kapcsolni, hogy ők felemelkedjenek az Istenhez, hogy ők az Isten természetéből, mindjárt erről is szó lesz, minél inkább részesedhessenek. Tehát az Isten persze ez úgy működik, hogy először kénytelen lejönni hozzánk, de nem ez a cél, hogy ő lent legyen velünk, hanem hogy minket magához fölemeljen. És magához az Isten képűségünkben egyre inkább hasonlóvá tudjon tenni. És lélekben, ugye? Tehát, hogy lélekben, igazságban, eddig erről volt szó, és mi az, hogy lélekben imádják? Ugye, ha Isten lélek ráadásul. Anélkül, hogy a szó mélyebb értelmébe bele próbálnánk ásni, vagy ezt nagyon tisztáznánk, talán érthető az az egyszerű magyarázat, hogy bár a cselekedeteken van a fókusz, de mégis a cselekedetek nem lehetnek egyfajta álca, vagy egy öltözet. Az ember lényegének, legbelül, a leglényegének kell igazából az Istennel való kapcsolatot, a vele való összekapcsolódást, a ráhangolódást, a hozzá növekedést kívánnia. Nem lehet ez egy mellékes dolog, egy álca, egy kifogás, vagy egy hazugság, hanem az én valóságomnak is, a saját valóságomnak őszintén erre kell törekednie. Az én lelkemnek. És ha erre törekszik persze a lelkem, az én valóságom, akkor a cselekedeteim egyébként összhangban lesznek. Csak ne tévesszük esetleg meg magunkat azzal, hogy ezt valahogy valamilyen 5-öt, 20-ad, vagy éppen csak másodrangú dologként kezeljük, ez az első rendű dolog kell legyen az életünkben, hogy lélekben keressük és imádjuk, ugye tesszük tiszteletünket az Istennek, mert ahogy tudjuk róla, annak ellenére, amiket a saját életünkben tapasztalunk, tudjuk róla, hogy ő, és akkor itt jön a második, nagyon rövid definíció, amellett, hogy Isten lélek, amellett egy másik ilyen definíció, az János első levelének a 4. fejezet 8-as és 16-os verseiben olvasható, Isten szeretet. Ugye ez az a bizonyos agápé szeretet, amiről bizonyára már mindenki sokszor hallott. Egy olyan szeretet, ami nem azért szeret Isten nézőpontjából a teremtményeket, mert azok olyan nagyon jók lennének, vagy annyira tisztelettudók lennének, vagy annyira sok jó cselekedeteik lennének, hogy bármilyen értelemben kiérdemelnék ezt a szeretetet, hogy nem esek eléggé erre, hanem egyszerűen árad belőle a szeretet, mert hogy ő maga szeretet. Nem tud másképp viszonyulni a teremtményekhez, akik pont azért léteznek, mi azért létezünk, mert az Isten szeretné az ő, ugye, szeretné megosztani a létezést, az ő létezését minél több, hát ugye csak teremtménnyel tudja, mert hát így működik a dolog. És ezeket a teremtményeket, minket beleértve, az ő szeretete hozott létre, hozott ide a világba és tart életben. És ezt megint tudjuk. Tehát itt van az a kapcsolat, amivel kezdtük a közös gondolkodást, hogy mi ezt érezhettük korábban, de megtanultuk, felismertük, és tapasztalatokat is szerezhettünk, és szerezhetünk a jövőben Isten szeretetével kapcsolatosan, hogy olyan dolgok történnek velem, vagy esetleg látok másokkal történni, amik jó dolgok, persze, amikre azok az emberek nem méltóak semmilyen tekintetben, és mégis megtörténik velük. Nagyon sok jó dolog. Nagyon sok áldás az, ami ér mindnyájunkat ebben az életben is. A Szentlélek tehát az a tagja a Szent Háromságnak, akiről az előzőekben láttuk, ugye, idézetekben is, illetve az ének szavaiban is énekeltük, hogy az isteni kinyilatkoztatásnak, az önkinyilatkoztatásnak a hordozója, a megjelenítője, a megvalósítója is egyrészt, másrészt, ugye, hát Isten maga, a lélek, mind a kettő egyszerre. Ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az Istent valóban lélekben és igazságban lehet és tulajdonképpen csak így szabad imádni, vagyis hozzá közelíteni, ugye neki tiszteletet tenni, neki megadni azt a dicsőséget, amiről Pál apostol ugye sokszor azt írja, hogy azzal dicsekszem, de nem dicsekszik, mint ahogy mi értjük ezt, hanem az Isten nagyságát, ugye különlegességét, egyedülállóságát ebben a szeretett hatalmával munkálkodó Istenhez közeledik. Az első korintusi levél második fejezetét keressük még meg. Itt is a Szentlélekről egy nagyon érdekes dolgot látunk, és érteni fogjuk ennek segítségével, remélhetőleg jobban, ezt a felszólítást, hogy igazságban és lélekben kell az Istent imádni, hogy ilyenek az igazi imádók. Azt olvassuk a 10-es verstől, tulajdonképpen a 14-esig fogunk eljutni. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által, ugye dolgokról beszél Pál apostol, most ugye a lélek lesz a hangsúly, hogy hogyan is jelentett ki az Isten bizonyos dolgokat, mert a lélek, és látjuk nagybetűvel van írva itt is, a Bibliánkban is, tehát ez nem akármilyen lélek, ez a Szentlélekre utal, helyesen nagybetűs, ugye egy személynév, egy isteni személyről van szó, tehát mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, amelyre emberi bölcsesség tanít, hanem melyekre a Szentlélek tanít. Lelkiekhez lelkieket szabván. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok neki, meg sem értheti, mivel, hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Azt mondtam, hogy eddig olvasom, maradjunk is ennél. Sok mindenről volt szó, és mindenről nem is lehet most megemlékezni, mert ebben a néhány versben van. Az bizonyára föltűnt a legelején, hogy Istennek a mélységeit vizsgálja Istennek a lelke, úgy, mint ahogy úgymond az ember lelke az ember mélységeit vizsgálja. Itt rögtön fontos annál a nagyon egyszerű értelmezésnél megállni, és nem is nagyon tovább menni ezen, hogy ki ismerheti valójában saját magát. Na, ez nem jól mondtam. Hogy is fogalmazzak? Ki ismerhet engem a legjobban? És gondoljon mindenki saját magára az engem helyett. Ennek a versnek a segítségével. Ki ismerhet engem a legjobban? Saját magam? Ugye? Tehát ki adhat, ha én ismerem saját magamat a legjobban, igazán pontos beszámolót rólam, hogy én ki vagyok? Hát saját magam. Természetesen most mindenki gondolkozik, hogy ez hogy lehet. Ugye az emberek, mi hajlamosak vagyunk arra, hogy azért egy csomó mindenre nem vagyunk úgy érzékenyek, különösen a rossz dolgokra, a gyengeségeinkre, és ezeket úgy, mintha nem vennénk észre, de ha tudjuk is, ismerjük őket, akkor nem beszélünk róluk. És akkor ugye nem fog ezekről más tudni, mert nem osztjuk meg ezeket a tapasztalatainkat, gondolatainkat adott esetben. Na de a lényeg ugye az, azért arra már rájöttünk közösen, hogy az ember az, aki saját magát a leginkább ismerheti, hiszen az összes gondolatom, az összes cselekedetem, minden, ami velem kapcsolatos, minden, ami én vagyok, az 100%-ban nekem áll rendelkezésemre, hiszen mindenki más az életem egy-egy töredékével, egy részletével van kapcsolatban, nem lehet mindennel. Én viszont mindennel kapcsolatban vagyok. És itt tulajdonképpen a párhuzam elég is, mert hogy ugyanezt mondja az Istennel kapcsolatosan, és ott ugye a Szentlélek és az Atya kapcsolata és a Fiú ebben való részesedése, ugye azt mondja, hogy a Szentlélek egyedül az Istennek a lelke, aki kutatja, aki vizsgálja az Isten mélységeit, és hogy Isten szeretet, akkor abban nincsen hazugság nyilván, tehát amit ő felfedez, feltár, úgymond számunkra az Istennel kapcsolatosan, az igazság, az az Isten valóságát mutatja. De nem úgy, mint a mi esetünkben, ha mi beszélnénk magunkról, akkor vagy túl sok jót mondanánk, vagy túl rosszat mondanánk. Nagyon az emberek nem képesek, de az Isten nem ilyen. A maga tökéletességéből kifolyólag, ami a szereteten alapul. Tehát a Szentlélek az, aki föltárja, föltárhatja egyedül számunkra az Isten dolgait. Ezért nagyon fontos, ahogy kezdtük az Isten tiszteletet az énekben, az az ima, ami ott elhangzott, hogy ő legyen az, aki nekünk saját magát, mármint hogy a Szentlélek az, aki az Isten megmutatja, tanítson minket, közben mutassa meg nekünk, hogy valójában kik vagyunk, mert mi bár elvileg ugye Isten képűségre vagyunk teremtve, tehát elvileg képesek lennénk erre, de a bűn miatt nem vagyunk hajlandóak szembenézni magunkkal. Aki meg ezen az úton elindul, az nagyon sokszor a ló másik oldalára esik, és nagyon elítéli magát mindenért, és reménytelennek pecsételi magát. Ugye az Istennél nincs reménytelen, nincs elveszett ember. Mondhatná valaki, hogy de van egy kivétel. Ki az elveszett ember? Ki az, akinek nincs nem lehet reménysége? Így van. Hogy olvassuk ezt a Bibliánkban? Melyik az a bűn, ami nem bocsátatik meg? Így van. Tehát a Szentlélek. Nagyon érdekes, nem? Tehát ez az egyetlen egy bűn, ami nem bocsátható meg. És miért nem bocsátható meg? Miért nem bocsátatik meg a Szentlélek elleni bűn? A Szentlélek elutasítása, ugye ott a káromlása szerepel egyébként Máténál. Tehát hazugságot, rossznak állítom be a Szentlélek, de ezzel elutasítom. Miért nem bocsátható meg ez a bűn? Így van. Tehát, ha én elutasítom a Szent Lelket, azt akkor elutasítottam az Istent. Ha azt mondom, hogy azt nem fogadom el, hogy a Szentlélek Istentől jön és értem munkálkodik, hanem megtagadom mindazt, amire a Szentlélek kíván vezetni, akkor ugye nem tudja megmutatni sem azt, hogy mi a jó az Istennél, sem azt, hogy mi a rossz az embernél, nálam, mi a bűnöm. Hát akkor én nem fogom felismerni se a jót, se a rosszat, és ennek okán nem lesz bennem feszültség, nem lesz semmilyen tudásom azzal kapcsolatosan, hogy miről kéne nekem egyébként bűnvallomást tennem, mi a rossz. De onnan indult az egész, a legnagyobb rossztól, hogy magát Istent utasítom el. Ez az egyetlen egy dolog, mert ha én elutasítom az Istent, hogy az ő szeretett lényegéből kifolyólag nem erőszakolhatja magát rám, akkor már valóban menthetetlen vagyok. Természetesen megint nagyon fontos a legelső idézet a római levélből, hogy ez nem egy darab elutasítás. Rendszeresség, az álhatatosság, a jóban is ki kell tartani, de bizonyos értelemben rosszban is ki kell tartanom elég sokáig, mire tényleg menthetetlen leszek, mire tényleg ugye megkeményedem, úgy, mint a fáraó, ugye, akinek azért mégiscsak ott volt 9 csapás az utolsóig ugye, bezárólag, amikor őt magát még nem érte semmi. Személyes veszteség. És még mindig megtérhet. Sőt, még tulajdonképpen utána is megtérhetne. Tehát látjuk, hogy az isteni kegyelem, ez a szeretet a teremtményeiért munkálkodó Istenben, ez szinte végtelen. Tulajdonképpen az ember élet idejének, a földi életidőnek a végéig is kitarthat. De bizonyára lehet olyan, hogy egyszerűen valaki annyira megkeményedik, annyira ellenáll, annyira, hogy ott már az Isten lelke sem tud munkálkodni. Még a rómaiakhoz írt levélhez térjünk vissza, mert egy nagyon érdekes dologgal egészülhet ki mindez a kép, amit a lélekről eddig végig gondoltunk. A 8. fejezetet keressük meg, és a 8. fejezet 5. versétől az előzőekhez hasonló gondolattal fogunk találkozni, hasonló mondandóval fogunk találkozni. Nem olvassuk természetesen az összeset, itt először felolvasom az 5-től 9-ig tartó verseket, és utána még csak a 16-os vers lesz. Ja, majdnem. A 14-es, azt látjuk, vastagon is van szedve, ez egy nagyon híres, jól ismert vers. Nézzük tehát, hogy mit olvasunk az 5-ös, 9-es versekben. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a test gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Ennek a néhány versnek a közepén, a 7. vers második részében azt olvassuk, hogy az Isten, tehát akik ugye testben vannak, a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, és figyeljük meg, hogy hogy is fogalmaz az apostol. Hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Ugye az első bibliai, hát a második volt, mert az első az a római levélből volt, de a Jánostól vett idézetünk, ugye a samaritánus asszonnyal folytatott beszélgetésben, hogy hogyan is kell az Istent imádni. Így van, lélekben és igazságban. Itt pedig azt olvassuk, hogy aki testben van, vagy úgy is olvashatjuk, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem képes engedelmeskedni az Isten törvényének. Egyszerűen nem képes, nincs hatalma rá. Hogyan van az embernek hatalma, hogyan lehet hatalma arra, hogy az Isten törvényének engedelmeskedjen? Mi az egyedüli megoldás arra, hogy az Isten törvényének engedjünk? Mondhatnánk a fő témánkhoz kapcsolódva, hogy a Szentléleknek engedni tudjunk. Most ugye mit tudunk erről? Mit fogunk, amikor rossz kedvünk van, rossz tapasztalataink vannak a világban, bizonytalanok vagyunk az Isten kegyelmével kapcsolatosan, hogy hogyan is állunk ebben a kegyelemben, mire kell nekünk gondolni? Hogyan tudok én mégis mindenféle kételyem, gyengeségem ellenére, ugye ezek a test felől jövő vonzások, kívánságok, a menekülés, a könnyebb lét, a könnyebb élet, a feladatok, a próbák elkerülése felé vonzó kívánságok, hogyan tudok ezek fölé fölemelkedni, és az Istenhez igazságban és lélekben kapcsolódni. Ja, az volt az 5. versben, hogy a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak. A lélek gondolata az, ami élet és békesség. És ugye aztán a 9-es verstől pedig megjelenik az Isten lelke, és ugye úgy fejeződik be a 9-es vers, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé, de akiben van a Krisztus lelke, ugye, logikus, az az övé. Úgyhogy nagyon egyszerű a feladat akkor, amikor nem a legjobb pillanatainkat éljük, hogy Isten lelkének kell, Isten lelkéhez fordulva az ő segítségét kell kérnünk, hogy Istenhez kapcsolódhassunk, és akkor ezekből a nehézségekből megtörténik az, amivel kezdtük is, hogy az Isten föl tud emelni magához minket. Ugye már a jónak az akarását, már ezt is a lélek munkája. Ahogy szintén Jánosnál olvassuk, hogy a lélek, mint a szél, úgy fúj és munkálkodik az ember életében. Ugye a kertfáinak a példáját hozza, nem viharról, orkáról, hanem úgy mondjuk egy szellő, hogy úgy mozognak a levelek. És mi a lényeg? Az, hogy abban van energia, megint csak az életerő. Nem a levegő a lélek, hanem az energia, az a hatalom, amit jelképez a szélnek a mozgása. Ugye, ugye a szél maga a mozgás, nem is a levegő. Tehát ugye innen származik a lélek szó, a légzésből, a levegőnek a folytatása, de ott az egészben az életerő, a hatalom van benne, ami életet ad és életben tart. És akiben benne van a Krisztusnak a lelke, a Szentlélek benne van, abban benne van az Istennek ez az ereje, ez a hatalma, és akkor, ugye, ahogy itt olvassuk a 7. versben, pontosabban ennek az ellentéte lesz igaz, mert megteheti. Szó szerint ugye az van odaírva görögül, hogy nem is teheti, egyszerűen nincs hatalma rá. De ha én a Szentlélekkel együtt munkálkodom, bennem van az Istennek a lelke, ugye ez az erő bennem van, akkor van hatalmam, úgymond ténylegesen képes vagyok az isteni magassághoz kapcsolódni, felemelkedni, azért, mert bennem munkálkodik az Isten. Ezt nagyon fontos tudnunk akkor, amikor úgy érezzük, hogy el vagyunk veszve, vagy hogy kudarcaink vannak, vagy sikertelenek vagyunk. Bármilyen témában, lehet az egy vallásos felbuzdulás, hogy valakit szeretnék megszólítani, de nem megy, vagy megszólítottam, de nem úgy sikerült, de lehet ez egy másmilyen dolog is, hiszen egy hívő embernek az Isten az élete minden dimenziójában jelen van, ugye? Tehát lehet ez egy bolti vásárlás is, hogy valamit nagyon szerettem volna, de nincs, és akkor nagyon letör engem ez a dolog. Vagy még egy másik boltba, vagy egy másik postára el kell menni, és akkor mi lesz veled? De ezeken mind felül tudunk, és felül is kell emelkednünk, és nem szabad engedni, hogy ezek a negatív hatások ugye lent tartsanak az Istentől távol, vagy még távolabb tudjanak minket taszítani. És itt van a gondolkodásnak a nagyon fontos szerepe, hogy bármikor, amikor jól érezzük magunkat, de amikor rosszul érezzük magunkat, ugye különösen emlékeztetni kell magunkat, azzal kapcsolatosan, hogy ki az Isten, hogy az Isten szeretet, az Isten segíteni kíván nekem, és segíteni is fog, és hogy nekem, úgymond, lesz hatalmam engedelmeskedni neki, ha keresem az ő hatalmát, amit nagyon szívesen, örömmel megoszt velem, hogy hozzá hasonló lehessek. Minél inkább hasonló lehessek a mindennapjaimban. És ezzel természetesen arra az üdvösségre felkészítsen, amit a legelső idézetben olvastunk, amikor a jó cselekedetekben való álhatatosságról, kitartásról volt szó, hogy annak a végső jutalma, ugye nem a fizetség, hanem az a koronája tulajdonképpen ennek, hogy valóban az Istennel való örök létben, örökké való együttlétben osztozhat az ember. Zárásul egy talán én emlékezetesnek szánom ezt a párhuzamot, szeretnék még a Szentlélekkel kapcsolatosan megvilágítani. Bízom benne, hogy mindenkinek lesznek olyan elemek ebből a közös gondolkodásból, amelyeket, ha nem is sokat, de néhányat el tudunk vinni. Nekem ez például ez egy ilyen nagyon érdekes kapcsolat. János evangéliumának a végén, ahol megint csak a Szentlélek, ugye említettem, hogy a 14-16-os fejezetekben részletesen beszél Jézus a majdan eljövendő Szentlélekről, az evangélium végén, a 20. fejezet 22-es versében a következőt olvassuk. Ugye látjuk, hogy a 20. fejezet az már Krisztus feltámadása utáni eseményekről szól. Tehát itt már Jézus Krisztus föltámadt, ugye nincs jelen a tanítványokkal a 40 nap alatt is, amíg még a feltámadása után a mennybe ment, megjelent sokaknak, sokszor, de folyamatosan már nem volt velük. És azt olvassuk a 20. fejezet 22-es versében, olvasom a 21-től, ismét mondta azért nékik Jézus, békesség nektek, ugye békesség. Amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehelt, és mondta nekik, vegyetek szent lelket. És akiknek a bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Most arra, ugye itt azt a nagyon nagy, valóban hatalmat, ítélőképességet inkább, amit az isteni tudás, az isteni erkölcsi ítélőképesség jelent. Látjuk a Bibliánkban is a 23-as vers van kiemelve, mint egy magyarázataként annak, hogy mit jelent az, hogy vegyetek szent lelket. De én most arra koncentrálnék, ami középen szerepel, ugye az előzi meg, hogy amiképpen engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És amikor ezt mondta, tehát amikor ez a küldés, a küldetés bemutatása elhangzik, aztán Jézus is elküldi a tanítványokat úgy, ahogy őt küldte az Atya. Ez, erről még nem esett szó, de itt is van egy nagyon fontos utalás arra, hogy az Atya és a Fiú között is a Szentlélek az, ami ugyanúgy, mint Isten és az ember között, az Istennek a mélységeit, ugye, valóságossá teszi. A Fiú kijelenti, az Atya a mindenségnek az összes lehetőségét magába foglalja, azzal együtt természetesen, hogy a mindenségnek az a bizonyos, hogy mondjam, szeretet dimenzióiról van szó, tehát mondjuk a gonoszságot nem, de a szeretet összes lehetőségét, és ugye a Fiú az egy konkrét kijelentés, egy konkrét teremtésről tudunk, amiben mi élünk, egy konkrét üdv történetről tudunk eddig, és majd a folytatásokról szóló proféciák alapján. De el tudjuk képzelni, hogy nagyon-nagyon sok minden, tulajdonképpen bármi ebben a történetben máshogy is alakulhatott volna. A konkrétum az a Fiúban van, és a kettő közötti kapcsolat az a Szentlélek révén valósul meg. És ezt a kapcsolatot teremti meg Jézus a tanítványok és maga között, amikor rájuk lehel. Ugye? És megint csak itt van ez a lélegzet, ahogy Jézus lehel, akkor adja át a lelket. Ugye nyilván nem az a lélek átadása itt, hogy valami kiszállna az ő szájából, és beléjük száll az a valami, hanem az a furcsa dolog, amit valóban a szél mozgásában látunk, vagy akár a hang, ugye? Mi a hang? A levegőnek a mozgása. Tehát itt én, most persze van benne egy elektromágneses közvetítés, de bennem nem elektromágnesek generálják a hanghullámokat, hanem egyszerűen hanghullámok jönnek. És amit én most mind elmondtam, az a levegő mozgásával közlekedett köztünk. És remélhetőleg hat mindenkire. Tehát nagyon fura dolog ez. De nem önmagában áll. Tehát nem csak ez az érdekessége Jánosnak. Ugye itt az evangélium legvégén vagyunk, a legelején, ahogy kezdődik, kezdetben volt az ige, pontosan úgy kezdődik az evangélium, mint maga a Biblia, a teremtés könyve. Kezdetben. És ez, amit lezajlik, hogy rájuk lehel, és hogy vegyetek szent lelket, szintén olvasható a Bibliában, ha nem is pontosan ez, de mármint a Biblia legelején, az első könyvben, Mózes első könyv második fejezetében, az ember teremtésekor. Tehát az első fejezet, első könyv, Mózes első könyve második fejezet, hetedik versét olvasom, és formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett az ő orrába életnek lehelletét, és így lett az ember élő lélekké. Ugye ezt, hogy mondjam, nagyon könnyen el tudjuk képzelni, hogy az Isten formál egy testet, és az, ahogy egy halott ember csak egy test, és nem az, aki volt, míg élt, ugye most visszafelé a teremtés felől jövünk ebben az esetben, a születés irányába, hogy egy halott test, először még Ádám, akit megformált az Isten, és onnantól kezdve él, hogy az orrába az Isten bele lehelte az életnek a leheletét. És mit csinált Jézus? A tanítványokra rá lehelt, és azt mondta, hogy vegyetek szent lelket. És innentől kezdve veletek lesz az Istennek a hatalma. Innentől kezdve egy más életet fogtok élni. És csak az isteni lehellet az az isteni dinamizmus, ez a hatalom, ez az energia, ez az erő, ami magát Istent hozza az életünkbe, ami valódi életet jelent. Anélkül, hogy az Isten jelen lenne az életünkben, az ő szent lelke révén, anélkül olyan halott testek vagyunk, akármit is csinálunk, és akár hogyan is, mint ahogy Ádám volt, mielőtt az Isten az orrába belelehelte az életnek a leheletét. Hát adja Isten, hogy kívánjuk ezt a szent lelket, vegyük bőven, fogadjuk be, és hogy a szent lélek pedig örömmel és jó cselekedetekben minket gazdagítva lakozzon velünk mindvégig. Amen. Mennyei Atyánk, hálát adunk azért, hogy megismerhetünk téged, hogy ez az ismeretünk tapasztalatok és az ige révén, a Szentlélek vezetésével és irányításával már eddig is megszülethetett, hogy növekedhet, hogy van folytatás, hogy folyamatosan keresel minket, újabb magaslatokra, újabb tapasztalatokra kívánsz vezetni minket. Köszönjük tehát az eddigi áldásaidat, köszönjük az eddigi nehézségeket is, amelyeken átsegítettél minket, úgy is, hogy kértük, úgy is, hogy nem kértük, úgy is, hogy tudtunk róla, észrevettük, vagy úgy is, hogy nem tudtunk róla. Köszönjük, Atyánk, hogy a környezetünkben is munkálkodsz hasonlóképpen, úgyhogy nem látjuk, de te munkálkodsz rajtunk keresztül, velünk és bennünk is. Kérjük, Atyánk, hogy a következő héten is legyen így. Add, Atyánk, hogy láthassuk ennek a munkának a jeleit magunk is, de add azt is, hogyha nem látjuk, mert nincs hozzá szemünk, nincsen bátorságunk észrevenni a jó jelenlétét, a jó változásokat a környezetünkben, akkor is tudjuk, és hálát adók legyünk mindazért, amit velünk és rajtunk keresztül munkálsz. Add, Atyánk, hogy ahogy énekeltük, hát valóban az egész földkerekség téged keressen, értük is imádkozunk, nem csak magunkért, és nem csak a szűkebben vett szeretteinkért, ismerőseinkért, hanem a többiekért, a tudatlanokért, vagy akár a téged elutasítókért is. Mert tudatlanok, mert ellenállnak neked, tudjuk, hogy te a szereteted révén mindenkit meg akarsz menteni, és mindenkit meg is tudsz menteni. Add, hogy segíthessük a te munkádat a legszűkebb környezetünkben is, a családban is, és add, hogy ahova te minket helyezni kívánsz a nagyvilágban, akármerre a földkerekségben, ott is hasonlóan nyitottak legyünk, együttműködőek, és örüljünk annak, hogy veled együtt munkálkodhatunk. Kérjük tőled ezt az örömet a következő hétre, és jó tapasztalatokat is, amelyekről majd be tudunk egymásnak számolni. Légy velünk, ezért imádkozunk a te fiad nevében. Amen.